Áldassék, jó Istenünk, aki minket meghallgatott, e szent órán is nekünk békességet, áldást adott, kegyelmét ránk gazdagította. Dicsérjük neved, Atyánk, fényt árasztottál utunkra. Isten lelke szállj reám, kísér minket hajlékunkba. Szívünket te erősítsen, értünk te vét könnyebbítsen. Áld meg, édes Istenünk, bejöttünket, kimentünket.
Állj meg csendes végórával, mennyben őrök boldogsággal.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan jó szüntelenül a Te jelenlétedben lenni, élni és tölteni a mindennapjainkat, és olyan jó Úrunk, hogy ezt a kétnapos alkalmat is a Te igéddel zárhatjuk le, és így küldesz ki a gyülekezetekbe, szolgálatokba, és akarsz bennünket, mindannyiunkat felhasználni. Kérünk, Urunk, ezért az igei alkalomért, hogy tedd világossá számunkra az igét, hogy megérthessük, hogy magunkévá tudjuk tenni, és ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te drága szavadnak. Adj útmutatást, bátorítást, adj válaszokat a felmerülő kérdéseinkre, adunk, hogy életünk róla tegyen bizonyságot, és adunk, hogy életünk rólad prédikáljon. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam. Ezt megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 12. fejezetében, az első verstől a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, hogyha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon bele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta, van, aki lelkes megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Szeretett testvérek, nagyon jó volt, hogy püspök úr Jakab levelével zárta tulajdonképpen a beszédét, hogy nehogy véletlenül abba a hibába esek, hogy túl sokat beszéljek. Éppen ezért igyekszem nagyon-nagyon rövid lenni, és igyekszem ezt a rendkívül gazdag ige részt nagyon összefoglalni, nagyon tömören összefoglalni, és két dolgot szeretnék kiemelni. Talán észre is vettük, hogy ebben a 11 versben két fő rész van. Az első rész a bálvány, a pogány bálvány, a második rész pedig a léleknek az ajándékai. És úgy gondolom, hogy talán ezért vannak itt, hogy a lélek ajándékait azt tudják kamatoztatni kint a gyülekezetekben vagy a hétköznapokban. A mai igénynek a fő üzenete, hogyan épülhet fel, hogyan működhet egy egészséges közösség. És úgy gondolom, hogy minden gyülekezetben ez az egyik fő kérdés, ha lehet ilyet mondani, akkor ez kell, hogy legyen a fő stratégiai kérdés, hogy hogyan működhet és épülhet fel egy egészséges közösség. Hogyan válhat ez a gyülekezet, és aztán mindenki majd megy a maga területére, a maga útjára ennek az alkalomnak a végén is, hogyan válhat ez a gyülekezet is egy igazán jól működő közösséggé. És azonban mielőtt erre a kérdésre választ kapnánk, egy gyülekezet életére térnék rá. Nagyon fontos, hogy az elhangzott ige elejéről beszéljek, azon belül is arról, hogy néma bálványok, és hogy Jézus Úr. Mert le kell fektetni az alapokat a gyülekezet életében, hogy jól működjön a gyülekezet, és ez egy nagyon fontos kérdés, a néma bálvány és Jézus Úr kifejezések. Sajnos az életünk, és ezt ki kell mondani, hogy tele van néma bálványokkal. Tele van. Tele van néma bálványokkal, pedig ez a kettő nem fér meg egymás mellett, hogy néma bálvány és Jézus Úr. Ez a kettő nem fér meg egymás mellett. És ott, ahol Jézus Úr szeretne lenni, ott nincs helye néma bálványnak. De mi is tulajdonképpen a néma bálvány? Hát nagyon-nagyon sok lehet. Én úgy gondolom, hogy a pogány embernek a tárháza az tulajdonképpen végtelen e tekintetben, és a sátán nagyon jó eszközöket talált arra, és talál arra, hogy megszédítse az embereket e tekintetben. Mi a néma bálvány? Az, ami nem szól egy szót sem, csak az orrunknál fogva vezet. Hogyha szeretném itt nagyon tömören összefoglalni, az, ami az orrunknál fogva vezet. A teljesség igénye nélkül nézzünk néhányat, hogy aztán ezeket felismerve igenis tanítsuk az embereket, tanítsuk még, ha kell, a gyülekezeti tagjainkat is, hogy ez és ez és ez a dolog, ez Istennek nem tetsző. Én is, mint lelkipásztor, nagyon sokszor igyekszem kijavítani a testvéreimet és szólni nekik, hogy ez nem helyes. Hogyha igazán Jézust akarja követni, akkor ezt és ezt és ezt el kell hagynia a maga életében. De vannak emberek, akik reggel már alig várják, és ez sajnos a keresztény közösségekre is jellemző, reggel már alig várják, hogy felkelhessenek és elolvassák, vagy meghallgathassák például a horoszkópjukat, mert az igazat mond. És tényleg nagyon sokszor ezt lehet látni, hogy elolvassák. És drága testvérek, elnézést, hogy ilyet mondok, de a horoszkóp az orrunknál fogva vezet. Az orrunknál fogva vezet. Mert semmi konkrétum nincs benne, a horoszkóp nem más, mint egy jó üzlet. És ezt ki kell mondani, nagyon-nagyon jó üzlet, nagyon jövedelmező üzlet. Tehát én is, hogyha nem lennék lelkész, és ha nem lennék hívő, akkor lehet, hogy ezekre a vizekre elveznék. Miért könnyebb a horoszkópokra hallgatni, mint az Istennek az igéjére, az Isten vezetésére? Ez a kérdés még néhányszor elő fog jönni. Aztán vannak olyanok, akik kabalákat visznek magukkal, hogy segítsenek át különböző dolgokon. Én emlékszem, amikor érettségiztem, és már hitben járóként érettségiztem a szakközépiskolában, akkor az írásbelin, ugye mindenki elfoglalta a helyét, és kitettük a padokra a szőlőcukorkát, remélve azt, hogy sokkal jobban meg fogjuk írni majd a vizsgát. Kitettük a szőlőcukorkát, a csokit, az üdítőitalokat, és bízva abban, hogy na hát majd reménység szerint jobban meg fogjuk írni az írásbelit. És emlékszem, hogy volt egy osztálytársam, aki kidette a szőlőcukorkát, mert ő is bízott azért a szőlőcukornak a hatásában, de ő kipakolta a kabaláit is. És úgy gondolta, hogy majd azok fognak majd neki segíteni, és gondolom, hogy hát sugni nem tudtak. De nem is kérdeztem meg tőle, hogy sugott-e valamelyik. Egy szőlőcukor, egy kabala, egy csoki, de így szépen sorba kitette maga elé. Néma bálványok, melyik az óruknál fogva akarnak vezetni. És miért könnyebb egy kabalában bízni, mint az Istenben? Aztán léteznek olyan néma bálványok is, mint a babonák. Erről már a nyíregyházi gyülekezetben többször is szóltam, mert hát Pest se pogányabb egyébként, vagy nem pogányabb, ezt hadd mondjam. De itt a nyíregyházi vidéken nagyon-nagyon sok különböző pogánysággal, pogány dolgokkal és bálvány dolgokkal találkoztam. És különösen a babonák voltak azok, amelyek láttam, hogy a gyülekezeti tagokat is megfertőzte. A lekopogás az úgy gondolom, hogy az mindenhol nagyon természetes dolog, és bárhová elmegyek látogatni, és látom, hogy na, hála Istenek, és akkor kopognak, akkor azért az embernek a hátán föláll a szőr, és akkor elmondja, hogy most akkor vagy hála Istenek, vagy kopogjon, de a kettőt azért nem mossa össze. És én emlékszem, és ezt talán már mondtam ebben a gyülekezetben, emlékszem, hogy amikor Anna gyermekünket vártuk, akkor elmentem a gyülekezetbe, és hát mondtam, hogy hamarosan szülni fog a feleségem, és akkor az egyik gyülekezeti tag azt mondta, hogy lelkész úr, szenes vízbe fürdesse meg, ahogy hazaviszi, hogy a pogány szellemek azok elhagyják a gyereket. És aztán hát el kellett mondani, hogy ez pogány dolog, ennek ne higgyen. Sőt, mindenféle ilyen jellegű dologtól tartsa távol magát, utasítsa el. Mert ez pogány dolog. Vagy ugye nem ülök a sarkára, mert akkor 7 évig nem megyek férjhez, vagy nem nősülök meg, ugye ezt is szokták ilyen tréfásan. Még tréfálni sem jó ezzel. Nem jó. Mert az ördög, kedves testvérek, az úgy viselkedik, mint a farkas a kismalacokkal, hogy először csak a melső lába, aztán a másik, aztán a harmadik és a negyedik, és a végén felfal. A végén függeni fogok ezektől a babonáktól, és azokhoz fogom igazítani az életemet. Na nyilván nem akarjuk, hogy ezek a pogány dolgok felfaljanak bennünket, úgyhogy ezért a legkisebb dolgot is el kell utasítani, és csirájába el kell folytani, ki kell iktatni az életünkből. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne sorolni ezekből a dolgokból. Én úgy gondolom, hogy lehetne, mondom, sorolni egy életen át, mert az emberi fantázia az határtalan, de miért könnyebb ezeknek hinni, mint Istenben hinni és vallani, hogy Jézus Krisztus Úr? Miért könnyebb a néma bálványokra hallgatni, azokban bízni, azokban hinni, mint az Istenben? A válasz nagyon egyszerű, mert ezek a bálványok nem várnak az embertől semmit, csak az órunknál fogva vezetnek. Nem várnak semmit az embertől. A kereszténység az a vallás, és ezt hadd mondjam ki, a kereszténység az a vallás, amely teljes embert igényel. Teljes embert. Teljes odaszánást. Isten igéje azt kérdezi, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Isten igéje azt kérdezi, hogy meddig vagytok langyosak. Ide is, oda is. Isten a teljes életünkre igényt tart. Nem egyes területeire tart igényt az életünknek, hanem a teljes lényemet, a teljes szellememet, a teljes testemet oda kell szánni neki, vagy pedig akkor azt mondja, hogy nem ismerlek téged. Hát Isten ebben nagyon-nagyon határozott, és abszolút Isten nem kompromisszumokkal akar üzletet kötni velem. Azt mondja, hogy vagy teljes életed, vagy semmi. Gondoljunk csak a gazdag ifjú történetére. Lehetne azt mondani, hogy Jézus milyen kegyetlen volt, nem? Egyetlen egy parancsolat. És a többi 9-et lehet, hogy tuti volt, lehet, hogy tutira betartotta azt a 9-et, azt az egyet nem. És Jézus nem tudott kompromisszumot kötni a gazdag ifjúval. Pedig tudjuk, hogy megkedvelte, ugye? Az írások alapján. Jézus nagyon megkedvelt ezt a fiút. És Jézus nem tudott kompromisszumot kötni. Azért, mert az Istennel nem lehet kompromisszumot kötni. Különösen a tekintetben, hogyha bűn. Ott aztán egyáltalán nem. Tehát éppen ezért Isten az teljes embert kér, és teljes emberre tart igényt, és sok esetben az emberek ezért nem mernek dönteni, mert az teljes elköteleződést kell, hogy vállaljon. Teljes elköteleződést. Mindent annak rendel alá. És ez olyan, mint a házasság. Az is egyszeri, teljes odaszánást, teljes elköteleződést igényel. 100%-ot kér a feleség a férjből, és a férj a feleségből. 100%-ot. Nem azt mondja, hogy én nem úgy kötöttünk házasságot a feleségem, hogy drágám, bár ma már kötnek ilyet, hadd mondjam, sajnos, de mi nem így kötöttünk. Nem azt mondtam, hogy kedvesem, 50%-a tied, a többit azt másra szeretném fordítani, vagy másnak szeretném adni. Nem. Az Istennel való kapcsolat és a Bibliában nem véletlenül hozza ezt többször is elő példaként, hogy az Istennel való kapcsolat, szövetség az olyan, mint a házasság. 100%-ot igényel. Nem 50, nem 75, nem 99, hanem 100%-ot. Éppen ezért, drága testvérek, az Istent az csak így lehet szolgálni, és nem a néma bálványokban bízunk, hanem figyeljünk az Isten szavára, igényére, mely megadja kérdéseinkre a választ, legyünk résen, mert a néma bálványok felé ellenállhatatlanul sodornak bennünket. Ezért beszél itt Pál apostol arról, hogy legyetek résen. Ne bízzatok a bálványokban, hanem egyedül az Istenben, mert csak így épülhet fel egy közösség, csak így működhet jól egy közösség, ha egy a kiinduló pont. És erre szeretném a nagyobb hangsúlyt fektetni. Csak akkor működhet jól egy közösség, hogyha egy a kiinduló pont. Ha már kettő van, akkor ott már galiba lesz. Az biztos. De ha mindenki Jézusból indul ki, az azt jelenti, hogy egy alapja van. Ez ugyanolyan, drága testvérek, múltkor voltam látogatni, és mondja a fiatal srác, vagy hát már édesapa, velem egy néhány évvel idősebb, mint én, és akkor mutatja, hogy készített ősszel egy alapot, mert garást szeretne építeni, és azt mondja, nagyon érdekes, hogy a garázsnak az egyik fele, az alapja az tökéletes, és a másik felén másféle cementet használt, más arányba keverte, és elkezdett porladni. És annyira tanító volt számomra ez a garázs alap, hogy ha nem ugyanaz az alap, pedig egy ember csinálta, egy ember, ha nem ugyanaz az alap, ha nem ugyanaz az összetétel, akkor elkezd porladni, és aztán az szét fog menni. És éppen ezért minden, az életünk minden területét az Jézusnak kell átadni. Vagy mindent, vagy semmit. Tetszenek ismerni ezt a játékot. Mindent, vagy semmit. És ha ez a bizalom, ez a hit ott van az életünkben az Isten felé, akkor Isten fel szeretne építeni egy jól működő gyülekezeti közösséget, ahol mindenkinek megvan a maga feladata, és sajnos nem tudtam részt venni ezen az alkalmon, ezen a két napon, de úgy gondolom, hogy talán ennek a gyülekezeti munkatárs képzésnek is ez a fő irányvonala, hogy mindenki megtalálja a maga feladatát ott, ahová Isten küldi. Egy gyülekezet csak úgy tud jól működni, ha jó kapcsolata van az embereknek az Istennel. És ez olyan, szoktam ezt a képet használni, ez olyan, kedves testvérek, mint egy bicikli kerék. Bicikli kerék, tengely és a küllő kapcsolata. Ha laza a küllő, akkor mi lesz a kerékkel? Szakemberek, technikai szakemberek, tessék? Nyolcas lesz benne. Ha nincs megfelelő, ha nincsen egy komoly összeillesztett kapcsolat a tengely és ugye ezzel a külső peremmel, ami áthidalja ugye ez a küllő, ha ez nem jó, ha gyenge, akkor 8-as lesz benne. És hogyan válhat ez a gyülekezet egy igazán jól működő közösségé. Úgy, drága testvérek, hogyha ha szoros a kapcsolata a tengellyel, és ezt a tengelyt már nyilván idézőjelbe teszem. A legfontosabb, hogy a tengellyel, ami meghatározza a működést, jó, szoros legyen a kapcsolat. Az ember vágyon arra, hogy közösségbe jöjjön. Az ember nem csak akkor vesz levegőt, amikor szüksége van rá, vagy van olyan valaki, aki akkor vesz levegőt, akkor szüksége? Nem, ugye? Nem azt mondja, hogy most nincsen időm, majd 4 óra múlva leszek levegőt, ugye egyikünk se. Ezt mondja, szüksége van a levegőre. Ez az alap, ez a természet egy számára. És fontos, hogy az ember érezze, szüksége van a gyülekezetre, a közösségre, az Isten igéjére. És mindig igyekszem ezt hangsúlyozni. Sajnos egy több lelkészes gyülekezetben fennállnak ezek a veszélyek, hogy akkor veszek levegőt, amikor én akarok, és akkor hallgatom az igét attól a lelkésztől, akitől én akarok. Ugye? Most próbálom nagyon burkoltan fogalmazni ezeket a problémákat és hiányosságokat. Ez nem jó. Ez nem jó. Nem olyan régen föl kellett keresnem valakit, mert azt láttam, hogy egy hívő ember, és nem jön gyülekezetbe. És akkor írtam neki egy SMS-t, ilyen lelkipásztori féltésből, hogy nagyon, nagyon hiányoltam az Isten tiszteletről, és belegondoltam abba, hogy mennyire konszolidált környezetben élünk. Persze lehet, hogy hideg a templomunk, de mondjuk mi lenne, hogyha katakombákba kellene összejárni titokban. Vagy ahol hideg van és nincs fűtés. Ott még annyi fűtés sincs, mint nálunk itt. Vagy mi lenne, hogyha pont vasárnap délelőtt jönne vissza az Úr Jézus, és nem ott talál, ahol szeretne, hogy lásson. Ezt is lehetne mondani, és lehetne kiélezni nagyon. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő embernek az természetes legyen, hogy hol tölti a vasárnap délelőttöt, és természetes kell, hogy legyen, hogy kit szolgál. A hívő embernek ez természet. Olyan természetes kell, hogy legyen, mint ahogy lélegzik, ahogy eszik, ahogy karban tartja a testét. És csak így épülhet fel, szeretett testvérek, egy közösség. Az emberek vágyanak arra, hogy gyülekezetbe jöjjenek, hogy emberekkel találkozzanak, és a legfontosabb, hogy az Isten igéjét hallgassák, amely megváltoztathatja az emberek életét, mely hirdeti a bűntől való szabadulást, ugye, amire püspök úr is szeretett volna utalni, hogy egyedül mi vagyunk képesek, a keresztény egyház képes arra, hogy ezekre választ adjon, és hirdethetjük a bűnbocsánat örömét, erejét, és hirdethetjük az életnek az értelmét, amely megadja a választ az élet nagy kérdéseire, amely megnyugvást és békességet adhat az embereknek. Ha ez ott van az életünkben, akkor tud Isten felépíteni egy közösséget. Hogyan született az egyház? Az apostolok cselekedete alapján, a második fejezet alapján. Hogyan született az egyház? Leszállt a Szentlélek. Péter igét hirdetett.
Egy közösségbe mentek. Házakért megtörték a kenyeret, imádkoztak, tanítottak.
Igen, még a lényeget egy felszólásból sem hallottam, de attól vált közösségé, 3000 lélek hitre jutott, megtért. Ettől vált. Egyébként egy klub lehetett volna, nem? Nem? Hát drága testvérek, hát mindig szoktam nézni, mert nagyon szeretem a focit, ott összejönnek 85 000, és közül egy gyülekezet? Nem gyülekezet. Attól lesz gyülekezeté, drága testvérek, valami, attól lesz gyülekezeté egy egyház, hogyha a hívők megtért közössége. Ettől lesz. Amúgy tényleg ezt a fiataloknak is szoktam hirdetni, hogy fiatalok, itt tegnap is olyan szép számmal együtt voltunk, de mondom, hogy ez egy ifi délután lesz, egy ilyen klub délután, hogyha az életetek nem változik meg. Erre kell törekedni. És aztán ti is elkezdtek szolgálni, átadjátok az életeteket az Úrnak, a legfontosabb ő lesz számotokra, mindent megkirendeltek alá, elindultok, szolgáltok, és elkezdtek másokat is hitre juttatni. Így épül fel a közösség. Amúgy nem közösség lesz. Ezt ki kell mondani. Éppen ezért tehát nekünk az a feladatunk, hogy az Istenre építve, és az Istenre felépítve mindent, váljunk így egy közösségé, és jól működni is úgy fog, ha mindenki megtalálta a feladatát egy közösségben. Drága testvérek, gondolják el, hogyha mindegyik ujjam úgy néz neki, mint a hüvelykujja. Elnézést a kifejezést, de bénán néznék ki, nem? Nagyon bénán néznék ki. De ettől tökéletes ez a kéz. Egyrészt azért, mert Isten teremtette, a másik azért, mert teljesen kiegészítik egymást. Kis ujj, gyűrűs ujj, középső, mutató, hüvelykujj, ezek nagyon szépen kiegészítik egymást. Mindegyiknek megvan a maga feladata. Egyszer olvastam erről, hogy annyira precízen, ugye sajnos egy ilyen evolucionalista írta a szöveget, hogy annyira tökéletesen alkalmazkodott ez a világhoz az öt új, hogy teljesen tökéletes. És én azt mondom, de béna vagy, hát az Isten volt az, aki megteremtette ezt. Ő tudta azt, hogy mit kell fogni az embernek. És éppen ezért egy gyülekezet is ugyanúgy épül fel, mint az emberi kéz. Csak úgy tudunk fogni, csak úgy tudjuk megfogni az embereket, hogyha egymást kiegészítve a feladatainkat megtaláljuk, és tudjuk azt, kedves testvérek, hogy miért vagyunk együtt. És valaki, én úgy gondolom, hogy embereken könnyen alakít ki kapcsolatot, valaki a munkában nagyon precíz, valaki a kézügyességben, valaki a gyermekmunkában, mind-mind fontos. Ez mind-mind fontos. És mindenkinek megvan a maga feladata, mindenki megtalálta a feladatát egy gyülekezetben, akkor tud jól működni egy közösség. A korintusi gyülekezetben voltak problémák. Már nincsen idő erre kitérni, hogy mennyi probléma volt a korintusi gyülekezetben. És Pál apostol nem véletlenül írja le a kegyelmi vagy a lelki ajándékokat, hogy tisztába tegye a gyülekezet tagjai között, hogy gyerekek, vannak ilyen szolgálatok, olyan szolgálatok, amolyan szolgálatok, egy az Úr. Ne versengjetek egymással. Nem kell mindenkinek prédikálni, vagy takarítani, vagy harangozni, vagy látogatni. Mindenki, amilyen ajándékot kapott, az kamatoztassa egy gyülekezet életében. És annak sokszor vagyunk olyanok, hogy odaengedjük a másikat a munkához. Hát ilyenek vagy nagyon sokszor. Odaengedjük. Van hüledelmesek tudnak lenni a keresztjének. Ennyi, csinálj nyugodtan. Én a háttérben vagyok, a másik pedig dolgozzon, ugye. Szoktuk mondani ezt a kifejezést, hogy a háttérmunka, én ülök, ez a háttérmunka, a másik meg dolgozzon. És ez érezhető lesz egy idő után a gyülekezet életében. Azonnal lehet diagnosztizálni a betegséget, mert valami nem működik rendjén. Csak így épülhet fel és működhet egészségesen egy gyülekezet. Isten legyen ebben is a mozgatórugó, mert fontos, hogy a tengellyel szoros kapcsolatban legyünk. És ez a tengely pedig nem más, az Isten. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük a Te tanításodat, és köszönjük, hogy mindannyiunk életét helyre szeretnéd tenni, billenteni, és rámutatni arra, hogy valóban mitől fog jól működni az én hívő életem. Mindenek előtt a legfontosabb, hogy odaszálljuk mindannyiunkat, magunkat neked. És ez mindenek az alapja. Ha Jézust Úrnak vallom, ahogy Pál apostol fogalmaz a korintusi levélben. És ez mindenek a kiinduló pontja, elhagyni a bálványokat, elhagyni mindazt, ami közém és közéd állhat. Kell lennie egy olyan pontnak az ember életében, amikor azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami előttem van, annak nekifeszülve futok. És erre a pontra van minden embernek szüksége. Legyen egy múlt, amit lezárt, és legyen egy jövő, amely felé nyit. És ehhez a ponthoz rád van szükségünk. És tudjuk, hogy egy gyülekezet így épülhet fel, jól, helyesen. A mindannyiunk életében van egy ilyen pont, és utána onnantól kezdve mindent rád épít. Onnantól kezdve mindent te határozol meg. Onnantól kezdve mindent úgy rendel alá, hogy az helyes legyen neked és számodra. És úrunk, kérünk azért, hogy így áld meg az életünket, a feladatainkat, mutass utat, hogy kinek, miben, hol kell szolgálnia, hogy tudjuk építeni a te gyülekezetet, a te egyházadat, mely nem a miénk, nem mi birtokoljuk, hanem te vagy az ura ennek az egyháznak. És adunk, hogy minden, ami előttünk van, azt úgy tudjuk végezni, hogy az előtted kedves legyen. Kérünk, Urunk, hogy áld meg bennünket, hogy valóban odaszánt élettel tudjunk a te dicsőségedre élni. Kérünk, hallgass meg közös imádságunkat, amelyre te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, a befejezésül a 120-as számú éneket énekeljük el, jó? Tehát a 120-as számú esti énekünket énekeljük el.
Yeah.
vagy